könyörtelen mérték, hiperkritikusság. Emlékeztek, a sémához négy dolog tartozik. Tehát gondolatok, érzések, szelektív emlékek, testi állapotok. Háromfajta cselekvésmóddal válaszolhatunk a séma belső logikájára, hogy az hat ránk. Érzésekkel, gondolatokkal, emlékekkel, fizikai állapotokkal. Ebben a sémában könyörtelen mérték, hiperkritikusság. Ezt majd valahogy ezt megpróbálom, hogy összefoglalva. Köhi. Próbáljuk ki. Jó, tehát ha a séma logikája alatt van, akkor természetesen minden erőfeszítésével igyekszik tökéletes lenni, a dolgait tökéletesen csinálni, mert működik benne, van benne egy köhi, és ez a köhi olyan erős belső mércék, ami belül van. Ez a különbség az elismerés hajszolás és e között a séma között, mert itt nem arról van szó, hogy én egyébként olyan szívesen kevesebbet is próbálnék nyújtani, csak hát akkor majd nem dicsérnek, nem szeretnek, hanem arról van szó, hogy itt ez a belső, iszonyatosan maximalista és perfekcionista mérték, ez a személyiségem részévé vált. Tehát nem úgy élem meg, hogy kívülről várnak el tőlem elviselhetetlenül túlzó dolgokat, hanem én várom el magamtól. És azt gondolom, hogy ez a minimum. Így ezt a két szót nyugodtan mondhatjuk, hogy maximalizmus és perfekcionizmus. Majd mindjárt egy történetet, amit talán ismertek is. Tehát az első cselekvésben való válasz erre a köhire az, hogy minden erőmmel meg akarok felelni. 100%-ot. De ha 105, az se baj. A második cselekvésben való válasz, amikor elkerülöm a séma logikáját, hogy megpróbálok minden olyan helyzetet valahogyan kikerülni, ahol én megítélés alá eshetek, ahol elvárásokkal találkozhatom, ahol egy helyzetből az következne, hogy valahogyan meg kell mérnem magam, hogy jó volt, vagy nem volt jó, tökéletes, elfogadható, próbálok minden ilyen helyzetet elkerülni. És amikor túlkompenzálom ennek a köhinek a belső világát, akkor pedig azt csinálom, megpróbálok fütyülni mindenre. Milyen elvárás. Ez a túlkompenzálás. Na most, próbálok akkor egy picit erről a sémáról beszélni, és nem véletlen mondtam ezt a két szót, maximalizmus, perfekcionizmus. Volt egy kedves, ismerős, jegyes pár. Eskedtem őket. Ám utána jöttek a bajok. Ez a kedves fiatal házaspár egy év házasság után romokban hevert. Hát de a heverés szó nem jó kifejezés egy köhivel áldott személy esetében, mert egy köhivel megvert személy nem hever, hanem döglődik. Aki elheveredik, ő élvezi az életet, ugye? Legalábbis számomra ez a heveredés ilyen. Hogy most amit a köhivel áldott ember nem tud, az pont az élet élvezete. Hát hogy tudná ezt megcsinálni, amikor állandó szorításban éli meg magát, és állandó nyomás alatt van? Mindig időszorítás, az idő rövid, nem fér bele az időbe, amit meg kellene csinálni. Időszorítás. És közben egy állandó nyomás alatt is van. Nem elég jó, ez nem tökéletes, ez így nem elfogadható, nem elégséges, ez rossz. Ismerős ez valakinek? Nyomás és szorítás. Mondjuk, fizikai állapotok társulnak minden sémához. Na, itt ezt elég jól meg tudjuk mondani. Nyomás, szorítás. Szóval, ez a kedves házaspár, értelmiségiek, okosak, szépek, szegények, de jönnek és azt mondják, Feri, egy éve élünk együtt, a házasság kötés után költöztünk össze, és hirtelen így komoly fizikai közelségben fél év alatt kicsináltuk egymást, És a következő fél évet arra szántuk, hogy megpróbáltuk megérteni, hogy miért csináljuk ki egymást, mert úgy egyébként szeretjük a társunkat. És jó pofák voltak, odaálltak, és azt mondták, Feri, nem azért jöttünk, hogy segíts, hogy miért, mert mi tudjuk, hanem hogy mi van utána. És akkor elmondták, de jó fejek, de tényleg egy ilyen szeretni való jó pofák. Azt mondja a férfi, ő vitte a szót. A feleség mindig beleszólt, mert ő mindig pontosított. Hát a férfi mondta, hogy nekem kell mondani, mert csak úgy jó. Úgy a feleség meg pontosította a tökéletes elmondást. Azt mondja a férfi, az a mi bajunk, hogy én maximalista vagyok. Ám de a feleségem perfekcionista. Most ez a mi esetünkben a következőt jelenti. Egyébként gondolom minden más esetben ezt jelenteni. Hogy a maximalista, mondta a férfi, én úgy élek, de erre csak most, miután majdnem beleőrültem ebbe a házasságba, tudtam így megfogalmazni, hogy tulajdonképpen én minden reggel, amikor fölébredek, és tulajdonképpen vezetek a fejemben egy listát. A listán minden nap van legalább 20 pont, és ezt a 20 pontot már akkor pontosan tudom, amikor még a fogamat meg sem mostam. Itt van a fejemben a 20 pont, hogy ma... Mert mit kell elvégezni, ezt mind meg kell csinálni. El kell végezni, meg kell csinálni. Enélkül nem lehet lefeküdni. Ez a maximalizmus. Tehát én nekem itt van a 20 pont, és le is írom néha. Ha el ne felejtsek egyet, kettőt. Igen ám, de idővel kiderült, hogy a feleségem, az én drága gyöngyöm. Tehát mikor... A feleség perfekcionista, a férfi azt mondja, hogy 20 dolog van, ezt meg kell csinálni. Na de a perfekcionista feleség azt mondja, nem elég jó. Hogy te most a negyedikre áttértél? Hát az első három sincs rendesen megcsinálva. Hát hiába te kipipáltad, na de hogy van az kész? Hát az nincsen kész. Ha valaki volt katona, hát... Ugye ott élheted azt meg, hogy semmi sem elég jó. Tehát ha az őrmester úgy dönt, hogy az nincs jól megcsinálva, akkor nincs jól megcsinálva. És akkor csinálsz akár, az még nincs jól megcsinálva. A perfekcionista olyan, mint egy őrmester. Aki azt mondja, mikor te fél napon keresztül a fogkeféddel mostad föl a vizes blokkot, és utána minden, itt egy csillog, ragyog minden, tehát már a tévéstáb bejelentkezett, hogy ott forgatják a következő a mosószer reklámot. Bejön az őrmester, ez mi? És hogy bizonyíts, hogy ez mi, a koszos csizmájával így körbejár. A perfekcionista személy olyan, mint egy őrmester. Ezért az történt, hogy a férfi állandóan mindent sürgetett. Mert ő idő nyomás alatt élt. Nincs elég idő. A feleség azonban nem idő nyomás alatt élt, hanem a tökéletesség szorításában. Mind a kettő belül pocsékul érezte magát. És úgy érezték, hogy pont a társuk az, aki ellehetetleníti azt, hogy egy picit is, amit csinálnak, az jó legyen. Vagy hogy mindent megcsináljanak, vagy hogy jól csinálják meg, amit meg kell csinálni. Fél év alatt szétnyírták egymást emiatt. Ezt sok helyütt leírták, hogy a boldogság kulcsa az alacsony elvárás. Sok igazság van benne. Te igen ám. De amikor valaki maximalista, mondjuk maximalista és perfekcionista egy szemében, mikor elmegyek mondjuk egy céghez, akkor azt mondom, jó, hát most nem arról beszélünk, hogy jó döntés, meg jókor, és jól, és hogy hozzunk jó döntést, mert hanem, hogy egy jó döntés után hogyan legyünk jól. Hogy számomra nem ott ér véget a folyamat, hogy tervezés, kivitelezés, ez most jó, hanem hogy utána hogy vagyok. És ezt tudjátok, hogy három emberből kettő megcsinál valamit jól, miután egy jó döntést hozott, és három emberből kettő nincsen utána jól. Attól, hogy valamit jól csináltam meg, ebből nem következik, hogy jól leszek. Annyira nem, hogy három emberből kettő nem is lesz jól. És akkor jön egy önmagába harapó kígyó, amikor nem vagyok jól, azt a téves következtetést vonom le, hogy valószínű azért, mert nem csináltam meg jól. Egy cégnél próbálom azt elmondani, hogy mondjuk az se rossz, hogyha egy munkavállaló egy kicsit egészséges. Nem olyan rossz az, vagy amikor dolgozunk, akkor ott nincs egy őrültek háza. Ugye nagy stressznyomás alatt a teljesítmény csökken. Stressznyomás alatt emlékeztek erre. A tükörneuronok alig működnek, és minden olyan belső élettani működés, ami a tükörneuronok által indul be, az sem működik. Vagyis, ha egy munkahelyen nagyon nagy stressz van, ennek következtében azt lehet mondani, hogy megszűnik az empátia. Nem azért, mert egyébként valaki ne volna képes együttérzésre, vagy megértésre, vagy szolidaritásra, és a többire, úgy egyébként képes vagyok. De a stressz hatására pontosan azok a szerveim, amelyek lehetővé teszik, hogy együttérző legyek, ezek nem is működnek. És ezért lehetünk egy pont után, ha nagyon erős a stressz, olyanok, mint a robotok vagy zombik. Ütjük, vágjuk egymást. Nulla szolidaritás. Hát ha nincs együttérzés, nincs szolidaritás, nincs semmi, akkor hogy működünk együtt? Abból hogy lesz valami közös eredmény? Hát ahhoz csak kell az, hogy megértsem, hogy tőzsöd, bírod, vagy nem bírod, vagy hogy. Akkor már csak egymás ütés vágása van. Hát az nyilvánvaló, hogy ez az eredményességet csökkenti. Ezért izgalmas ez, hogy na most, hogyha jó az, amit csináltam, hogyan tudok utána jól lenni? De ebben a világban ott könnyen nincs olyan előadás, amikor ne lenne valaki, aki ilyen maximalista, perfekcionista, köhi világból érkezik, és hányszor hallottam hitvallásszerűen elmondani, hogy ugyan már hülyeség volt, az elejétől a végéig baromság volt, amit mondott. Az elégedetlenség viszi tovább az életet. A kritikusság, az, hogy semmi se jó, ez az élet hajtó ereje és motorja. Hát igen, meg a szívinfarktusé, meg az emberi kapcsolataink tönkremenetelé, ez mind-mind, tehát ezt akkor nyugodtan. Azért zseniális ez a házaspár, mert fél év alatt rájött, hogy a maximalizmus és a perfekcionizmus sokkal kisebb eredménnyel jár, és sokkal nagyobb vereségekkel, hogy nem éri meg. Mikor maximalista, perfekcionista emberekkel találkozva próbálunk segíteni, akkor tulajdonképpen az egyik kulcsmomentum az, hogy ráébredhetünk arra, hogy a negatív következmények sokkal szörnyűbbek, mint amilyen előnyök járnak ezzel a magatartásformával. Sokkal szörnyűbbek. Ugyanis egy ilyen ember előbb-utóbb elkezd beteg lenni, hát nyilván, mert akkor nem alszom, mert van 20 dolog, amit meg kell csinálni. Állandó stressz alatt élek, és én magam ezt fönntartom. A másik, az emberi kapcsolataink kezdenek tönkremenni. Például narcisztikus személyek is gyakran ilyen jeleket mutatnak. Miért nem volt így, miért nem volt úgy tökéletesen mindent megcsinálva? Hosszú távon rengeteg negatív következmény van. Rengeteg. A gyógyulás, csak úgy mondom, nem tart rövid ideig. Nem, mert kicsit melós. Melós, mert ugyanis ez a belső késztetés, hogy tökéletesen és mindent, ez egy belső késztetés. Abból nehezebb kiverekedni magunkat, mint hogyha csak egy külső elvárásnak akarnánk megfelelni. Az alapérzés, nyomás, szorítás, feszültség, ingerlékenység, idegesség. Amikor valamit nem csinálok jól, bűntudat, szorongás, szégyen. Pocsék! Pocsék! van itt egy mondat, ami egészen, itt lehet ezzel egy picit játszani, hogy egy ilyen személy azt mondja, hogy a tökéletlenség bűn. A tökéletlenség elfogadhatatlan. És tulajdonképpen ez az, ami miatt szenvedésre ítéli magát. Mert hiszen az ember tökéletlen. Amit csinálunk, az többé-kevésbé jó. Na de hogy tökéletes, hogy mindig tökéletes, és mindig minden tökéletes, ez lehetetlen. Ugye, mint az a szülői parancs, amit a kislány hall otthon, édes fiam, kislánynak parancs, édes fiam, tehát már itt ez teljesíthetetlen, a ruhádat be ne piszkold. Hát nem tudjuk nem bepiszkolni a ruhánkat. Vagyis, hogy tulajdonképpen miután teljesíthetetlen elvárásokat támasztunk magunk felé, ez a köhi, könyörtelen és hiper, ennek következtében tulajdonképpen azt a kijelentést tesszük magunk felé, hogy az, ami egyszerűen csak emberi, az elfogadhatatlan. Minden, ami egyszerűen emberi, ilyen esendő és gyarló, és az elfogadhatatlan. A tökéletlen ember, bűnös ember, egy az egybe, tökéletlen, egykellő bűnös. Tökéletlent csinált, az mindenképpen rossz. Aki ebben a sémában van, mindent vagy semmit logika alapján lát. Vagyis valami vagy tökéletes, és akkor rendben van. Ha azonban valami nem tökéletes, akkor rossz. És a kettő között nincsen semmiféle átmenet, semmiféle árnyalat, de semmi. Tehát valami vagy tökéletes, és akkor elfogadható, vagy nulla. Gyerekekkel küzdöttetek már? Akkor gyerek elkezd rajzolni, elront egy vonalat. Sír. Elrontottam, anya. Anya, elrontottam. Apa! És akkor a gyerek mit csinál? Láttam ilyet. Ott voltam vendégségben, és akkor azt gondolták a szülők, hogy azt lehet mondani a gyereknek, hogy hozd a színes ceruzáid, meg a filceid, meg a zsírkrétáid, rajzolgass, Peti. Most ha a Peti rajzolgatott, az náluk úgy nézett ki, hogy az apa behozott egy ilyen tömb A4-es papírt, és akkor Peti húzott három vonalat, úgy érezte, hogy az egyik vonalnak a csücske nem pont úgy húzódik, és nem olyan vastag, és akkor fogta, és összegyűrte a papírt, és így eldobta. És képzeljétek el, így az volt nála a rajz, hogy mindig addig rajzolt, ameddig úgy nem gondolt, hogy tökélet, és eldobta. És mikor elmentem a vendégség, hogy én halom A4-es papír. Minden papírt összegyűrt, amit úgy ítélt meg, hogy már egy vonás nem jó. Semmi radírozás, semmi jó, hát akkor folytatjuk, kijavítjuk. Nem létezett. Nincsen átmenet. Vagy tökéletes és az elfogadható, vagy minden más rossz és elfogadhatatlan. Az emberi kapcsolatainkban nyilvánvaló egy ilyen megközelítés egy kudarcra ítélt világ. Hiszen előbb-utóbb a tökéletlenségünk fog kiderülni. Márpedig, ha tökéletlen vagy, az elfogadhatatlan. Most egy elfogadhatatlan emberrel hogy élek együtt? És akit a társa elfogadhatatlannak tart, egyszerűen csak a tökéletlensége miatt, hogy él együtt azzal, aki őt elfogadhatatlannak tartja? Nagyon nehéz párosítás. Egy év alatt tönkre lehet menni bele. Nincs átmenet. Szóval itt volt ez a maximalista, perfekcionista pár, és azért jöttek, hogy most akkor mit lehetne tenni. Mert hogy így ki fogjuk csinálni egymást, de magunkat is. Az ezzel a sémával köhi alatt görnyedők, nagyon gyakran munkaalkoholisták. Hát ezen, most ha valaki munkaalkoholista, nagyon könnyen ki fog égni. A kiégés nem túl egészséges dolog. Emlékeztek a segítő három szerepére? Grandiózus segítő az ember és a
Szakértő.
A szakértő. Ugye, hogy ha azt nézzük, hogy milyen az, amikor magunknak segítünk, vagy másoknak segítünk, vagy egy segítőnek az alapszerepei, akkor grandiózus, a nagyra törő segítő, aki nélkül nem tudunk hatékonyan segíteni. Azt mondja, jöjjön csak a problémába, majd csinálunk valamit. Majd elolvasom, megtanulom. Grandiózus segítő. Ember. Na ő az, aki érez például. Ő az, aki együtt érez a klienssel, de aki maga is néha mondjuk elkezd szorongani. Te hiába mondta, hogy meg tudjuk csinálni. Én ezt nem érzem. Ja, ő az ember. Kifejező, én szerintem most elakadtunk. Én itt most tanácstalan vagyok. Ember, ember. És van a szakértő. Így a szakirodalom úgy. Ez a három szerep. Mi történik akkor, hogyha valaki maximalista, vagy perfekcionista? Az a kérdésem, melyik szerep teng benne túl? Grandiózus. A szakértő. Mind a három. Mind a három. Mert az történik, hogy megszólalhat benne a grandiózus segítő, azt mondja, mindent jól kell csinálni. Mi a tötöt meg is tudod csinálni? Gyerünk, hajrá! Mint te nem ismersz fáradtságot! Tehát, ő eluralkodik, és nem... Hát persze, hogy végem lesz. Hát egyenes út a kiégéshez. Igen ám, de ennél a helyzet cifrább. Mert az is lehet... Egy igazi maximalista, perfekcionista, mit mond benne az ember? Tulajdonképpen annyira tele vagyok együttérzéssel, úgy külön-külön mindegyikötök iránt, hogy arra gondoltam, hogy aki csak egy kicsit is azt gondolná, hogy én segíthetnék neked, gyertek, álljatok majd sorba, és akkor adnék egy-egy órákat. És akkor gyertek, mert én érzem, hogy milyen nehéz nektek. És én bennem van egy csomó jó szándék. És akkor az lenne jó, legalább mondjuk, most vagyunk 650-en mondjuk, most egy picit osztok-szorzok, de szerintem, ha nem alszom sokat, akkor ez lemenne egy néhány hónap alatt. Tehát, hogy ugye, szerintem szeptemberre lehet, és... hogy nyáron úgyis egy kicsit jobban szabad vagyok. És akkor reggel 6-kor már el tudnám kezdeni, és mondjuk éjfélig. Mert hát érezhető, hogy nem véletlen, hogy itt vagytok. Ha én bennem ez van, és az ember kerül előtérve, mondjuk segítőként a segítő három szerepbe, akkor az embernek ez a hangja iszonyú erős. Hát érzed nem a nyomorát. Hát nem a fájdalmát, a szükségét. Hát nem mehetsz el mellette. Hát ő szerintem, hogy augusztus 31-ig.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.